Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakész egy kicsit megállásra hív. Arra, hogy kilépjünk a napi hírek zajából, és mélyebben is ránézzünk néhány nagy kérdésre. Mit jelent ma békében élni, nem csak a világban, hanem saját magunkban is? Hol van az egyház helye ebben a sokszor zavaros, konfliktusokkal teli globális térben, és egyáltalán van-e még valódi súlya a kimondott erkölcsi szónak? Vendégünkkel innen indulunk, de közben eljutunk egészen a társadalmi igazságosság kérdéséig, a globális egyenlőtlenségekig, sőt, odáig is, hogy mennyire tudnak a nagy elvek valódi, hétköznapi cselekvéssé válni, akár egy közösség, akár egyéni szinten. Ez nem egy gyors válaszokat ígérő beszélgetés, inkább egy olyan, amely kérdéseket hagy maga után, és talán egy kicsit más fényben láttatja azt is, amit eddig magától értetődőnek gondoltunk. Liviu Zsitianu, zürichi plébánusa a mai napra kész vendége, beszélgetésünket Önök felvételről hallják. Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Nagyon szívesen, kívánok.
A katolikus egyház tanítása szerint Jézus Krisztus a keresztáldozatával és a feltámadásával helyreállt valami nagy béke az Isten és az ember között. Nagypénteken a húsvét, a kereszténység legfontosabb ünnepe kapcsán a békéről beszélgetünk a mai naprakészben, és a béke megőrzésének, kiterjesztésének a fontosságáról, és az egyház béke missziójának a szerepéről, és talán kezdjünk a teológiai alapokkal. Ha fellapozzuk a Bibliát, akkor nagyon sok pontban találkozunk a béke szóval. Jézus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek. Jézus az utolsó vacsorán azt mondta a tanítványainak, hogy békességet hagyok rátok, az én békémet adok nektek. A feltámadt Krisztus pedig úgy köszöntötte a tanítványait, hogy békesség nektek. Az egyház béke missziójának teológiai alapjai. Mit kell tudnunk?
Hát én kapcsolódnék ehhez a kijelentéshez elsőként, mert a nagybőj negyedik vasárnapi Angeluson Leo pápa éppen ezt a kijelentést pontszolgatta, és a Szentírást idézve azt mondja, hogy ezért lett Isten emberré. Tehát visszatér az emberi váltásnak a központi misztériumához, hogy az emberi válása nem csupán Isten önközlésének a legkiemelkedőbb, a legkiválóbb helye, hanem egy olyan értéküzenet Isten részéről, ami az embereket egymással harmonikus egységbe hozza. Ezért fontosnak találom azt is, hogy akkor, amikor békéről beszélünk, akkor vegyük figyelembe tényleg a szentírási kijelentéseket, mert a szentírási szót, a shalom szót mi egyszerűen békével fordítjuk le, az viszont ennél sokkal-sokkal több. Zsidó dialógusban gyakran vagyok jelenlévő tag, zsidó keresztény dialógusban, és ott mindig elhangzik a zsidó társaság részéről, hogy a shalom héberül az a teremtés eredetiségének a helyreállítására próbál célozni. Egy olyan isteni rendre, ami a teremtéstől átfonja az egész teremtett világot, az univerzum egészét. Tehát igazából Isten békéje az egy kettős vonzatú jelenség, ez a teremtésbe belegondolt isteni rend, és ugyanakkor Istennek a kísérő ajándéka. Ezért, hogyha már a Szentírásról és a egyháznak a tanításáról beszélünk, akkor úgy érzem, hogy a jelenlévő pápánknak, Leo pápának ez a kitétele nagyobb negyedik vasárnapján, de ugyanakkor a 26-os évre meghirdetett béke missziós program, amit már 25-ben nyitott ugye ő el, ott is ugyanerről beszél, egy olyan békéről, ami egyébként nagyrészt ajándék, tehát olyan jelenség, ami ajándék Isten részéről, ugyanakkor szükséges hozzá az emberi összefogásnak a miensége. És akkor, amikor erről beszél, akkor folyamatosan ezt a jézusi köszöntést hozza be a beszédjébe, hogy Jézus, amikor megjelenik, mindig békét kíván, béke veletek. És ezt a békét próbálja ő az egyháznak a központjába, az egyháznak a szívébe behelyezni.
Az egyháznak egy hitalapú béke missziója van ezzel szemben, vagy emellett az államoknak egy célorientált béke diplomáciája, nem mondhatjuk, hogy béke missziója, vagy érdekorientált béke diplomáciája van. A kettő között van átfedés?
Hát az egyház szempontjából mindenképpen igen. Én most nem tudom azt, hogy a geopolitikai térségbe, amikor a béketörekvésekről beszélünk, hogy annak milyen lekötései vannak. Viszont ha megnézem csak az elmúlt éveknek, évtizedeknek az egyházi dokumentumvilágát, amiről valószínűleg kicsit később beszélni fogunk, akkor ott látom azt, hogy az egyház részéről egy hatalmas kritika érinti a mai geopolitikai helyzetet. Egy olyan politikai kritika, amelyben a pápáink hangsúlyosan kiemelnek néhány olyan pontot, ami biztos, hogy ebben a globális világban újra gondolható valóságokká kell legyenek, mert nem működik. És egy olyan gazdaságilag dezolált, vagy pedig székhelyzetbe került helyzetről beszélnek, ahol a gazdasági faktorok és a különböző érdekcsoportoknak a hatalmi érvényesülései egy olyan kuszavilágot hoztak össze, amelyben nem csupán politikai dezolációról beszélhetünk, tehát most már nem tudunk beszélni kiforrott politikai rendszerekről, vagy mondhatnánk nyugodtan, hogy megbontottuk a demokráciának a klasszikus határait. De ennek olyan lekötői vannak, amely az emberiség nagy részét nagyon kritikus helyzetbe hozták. Ezért az egyházi dokumentumokban nem csupán egy ilyen kapitalizmus kritika kerül az előtérbe, hanem a fékhelyzetnek a boncolgatása, hogy beszélünk most már eléggé nyíltan is egyértelműen úgynevezett modern rabszolgaságról, vagy a gazdasági érdekképviseletek a társadalmak hatalmas tömegét, tehát a föld lakosságának nagy részét egy olyan nyomorúságos helyzetbe hozta, ahol a hatalmi harcok, korrupció, ezek a modern világunknak mondhatnánk úgy a kelevényen betegségei. És én azt hiszem, amikor az egyháznak a békepolitikáját próbáljuk nézni, az kettős vonalon fut. Az egyrészt egy belső meggyőződés, másodlagosan pedig az egyháznak a társadalmi felettvállalásának a fontossága. Én csak egy dokumentumra akarok visszakötni, amit most úgy éreztem, hogy Leó pápának a békemissziós beszédének ugye egyik nagyon-nagyon fontos kitételét próbálta hozni, és az egy olyan egyházi dokumentum volt, amit II. János pápának a nevéhez kötünk 1987-ben beszélt a globális, modern vagy jelenkori társadalmaknak az alapelveiről, a Solicitudo Rei Socialis enciklikájában, és ott egyértelműen kiemeli az úgynevezett azon érték principiumokat, elveket, amelyek nélkül nem lehet egy békességes együttélést elgondolni. Ezek a klasszikus társadalmi elveink, a szolidaritás, a szubszidiaritás elve, a kisegítő elv, amely a másikot nem, hogy mondjam, tehetetlen helyzetbe hozza, hanem arra készteti, hogy önállóan a sajátját tegye meg, és ugyanakkor a személyiségnek az elvét, a személyi jutóságnak ugye az általános érvényességét, sőt isteni rendeltetését. Én még ezt persze kiegészítem, egy negyedik elvvel, ez nekem nagyon-nagyon fontos, hogy amikor Benedek pápánk megírta a Caritas in Veritate enciklikáját, akkor a Szent Atya nagyon-nagyon ráérezett arra, hogy ez a három elvnek ki kell egészülni egy úgynevezett az igazságosság elvével, amit ő a szeretettel hoz minden kapcsolatban. Tehát szeretet igazságosság nélkül nincsen, igazságosság pedig nincsen a szeretet parancsa nélkül, vagy a szeretetnek a hullámhossza nélkül. És én azt gondolom, hogy akkor, amikor az egyház békét céloz meg, akkor ez a kettős küldetés van. Egyrészt ugye az isteni küldetés, isteni alap, amit itt alakulnak jegyeztünk az előbb, és a másik oldal pedig az egyháznak a társadalmi felelőssége, a társadalmi elköteleződése, az igazságosság, a testvériség gondolatai mellett.
Napjainkban nagyon sokszor elhangzik az, hogy az egyháznak nem szabadna belefolyni a világi ügyekbe, és hogy az egyház foglalkozzon egyházi dolgokkal, ne szóljon bele politikába, ne szóljon bele geopolitikába. Nyilván azok, akik ezeket a kijelentéseket teszik, a II. Vatikáni zsinat alapkoncepcióját nem értik, vagy nem akarják érteni, most nyilván nem tisztem nekem őket bírálni, mert hogy a II. Vatikáni zsinat egyértelműen leszögezték, hogy az állam és az egyház egymástól független entitások, de hogy mindkettőnek feladata a közösség és a közjónak az előmozdítása, és ilyen értelemben a békére való törekvés a közjót szolgálja. egyháznak mibe szabad belefolynia, mibe nem szabad belefolynia? Mit lehet válaszolni ezeknek az embereknek?
Tehát én azt gondolom, hogy akkor, amikor arról beszélünk, kettő szétválasztása, vagy gyökeres szétválasztása, akkor gyakorlatilag belemegyünk egy egyházilag képviselt úgynevezett szekularizációs tézisbe. Ez egy nyomon követhető gondolatsor, vagy pedig ez már áramlott, amiből később persze tetlegesség is lett az egyház és állam szigorú különválasztása, és a kettőnek az úgynevezett kompetencia köreinek, a hatékonysági területeinek a behatárolása, és a kettő közötti átjárhatóságokat esetleg ugye figyelembe venni, például az oktatás területén, hogy az állam és az egyház oktatási rendszere egymás kiegészítő, vagy egymásra kell épüljenek. Viszont ezt a tízist én nem tudom elfogadni, mert az egyház második vatikáni zsinatnak a világgal való viszonyáról való tárgyalása, a Gaudium et Spes pastoralis konstitúció, egyháznak az alkotmány egyébként, tehát mondhatnánk így is, és ott a jelzett gondolat, amit felsoroltál, hogy tényleg úgy van benne, hogy az egyház és állam a maguk funkcionalitásában sajátos célokat követnek, sajátos rendeltetésük van, viszont mindkettőnek vannak közös az emberiséget megcélzó kötelezettségei. Így például a békének a megteremtése, vagy a bizonyos jólétnek a megteremtése, lelki és szellemi és gazdasági jólétnek, vagy a biztonságnak a megteremtése, és a Gaudium et Spes egyértelműen kell kiemelni azt, hogy az egyháznak kötelessége fontos szerepe az együttélést, amit ugye politika szóval szedünk, most nem pártpolitikáról beszélek, hanem az együttélésnek a mezején hatékonyan részt vállalni az emberiség családjának a fejlődésének a hullámhosszán, vagy pedig magának az állami közítési struktúráknak ugye az ápolása, kifejlesztése. Persze egy kitétel van itt, ami fontosnak találok, az egyház már nem látja itt magát, úgy, mint societas perfecta, hogy egy társadalmi, tökéletes társadalmi forma lennénk, hanem az úton nevű egyházról beszél ez a zarándok egyház, amely halad az emberiség történelmet egyébként, és része vagyunk egy nagy egésznek. Tehát ez nem szabad elfelejteni, nem vagyunk egy ellentársadalom, nem vagyunk egy kirakat társadalom, egy példaléti társadalom, tehát a társadalom egészével együtt szarándokolva, ez a szinodálisunknak is egyébként egyik fő kitétele, viszont ez követelmények tanulják, hogy igen, ezt komolyan kell nekünk venni.
A pápa megszólalásainak a tekintélye a nemzetközi politikában az milyen természetű? Erkölcsi, spirituális, vagy valóban bír geopolitikai súllyal?
Hát ezt a kérdést nehezen tudom megválaszolni. Elsősorban azért, mert úgy érzem, hogy az úgynevezett nyugati társadalom, itt értem Európát, meg az Egyesült Államokat, és a globális délt, amit most már így kezdtünk megnevesíteni, azt hiszem, hogy itt teljesen más erőpólusok vannak. A nyugati világban az egyháznak azt hiszem, hogy egyre nagyobb a társadalmi jelentőség vesztesége, és éppen ezért a társadalmi hatásköre is egyre inkább háttérbe szorul. Tehát nem tudunk beszélni egy geopolitikai hatalomról az egyház részéről, hanem igazából az egyház egy amolyan morális tekintélye szorult vissza, csak morális tekintélye. Habár nagyon sok gondolkodó ott van, Franz Xaver Kaufmann kiemelni, az egyház a legrégebbi, a legősibb global player, tehát globális játékos, akinek hatalmas kapacitása van egyébként a különböző térségekben nagyon kemény hatást gyakorolni, különösen gondoljunk csak arra, hogy a legnagyobb nem állami szolgáltató a világban, Afrikában, Ázsiában, vagy hogy több tízezer iskola van a kezében, vagy kórház, vagy karitatív intézmények, tehát gyakorlatilag a hely infrastruktúráknak nagyon-nagyon komoly része. És ezen keresztül biztos, hogy van egy ilyen fajta befolyása. Másodlagosan azt hiszem, hogy az egyháznak a diplomáciai törekvései, vagy az egyházi véleménynyilvánítások, bármilyen pápai dokumentumra gondolni, azt hiszem, hogy olyan túl nagy hatással nincsen a világra. És szomorúan tapasztalom azt, én csak visszatérnék mindjárt az utolsó évekre, vagy évtizedre esetleg, mert Ferenc pápának ez egy nagyon-nagyon fontos kitétele volt. És hogyha beleolvasok a dokumentumaiba, 2013-ban, ugye Evangelii Gaudium, hogy radikális gazdasági krízisről beszél, gyilkos gazdagságról, a finanszhatalmaknak, a pénzügyi hatalmaknak a diktatórikus rendszereiről, vagy a szegények kiszorítása a világ javaiból, vagy ehhez gyűrűzik aztán később, hogy a 15-ben a Laudato Si, amit klímaenciklikának mondom, de egy integrális ökológia, ami az egyháznak ugye fontos kitételére kellett volna legyen környezeti ráhatások, hogyan tudnánk valamelyest ezt az egész dolgot befolyásolni. Ami valamelyest lekötődött ugye a párizsi ereje, én azt gondolom, hogy az egyházon belül nem volt. Tehát én meg vagyok győződve róla, hogy ezeket a gyönyörűen találom ezeket a dokumentumokat, és úgy szóval kötelességben elolvasni őket, és amit tudjunk belül esetleg megosztani, de nem látok ebből kigyűrűzni semmilyen egyházi struktúrát. Én azt hiszem, hogy a legtöbb egyházi ember ezeket a dokumentumokat el sem olvasta. Nem csupán az idegről beszélhetünk, hanem egyházi tisztségviselőkről, akik ezeket a dokumentumokat el sem olvasták. Éppen ezért én megosztott vagyok ennél a kérdéskörről. Én fontosnak tartom, mint az egyház, mint élő lelkiismeret, vagy nem tudom, hogy megmondjam ezt a világ lelkiismeretének, hogy ezeket a kérdéseket folyamatosan próbálja előtérbe helyezni, de annak ellenére, hogy egy számot tevő része a világnak, tehát 20%-a körül, ugye katolikus keresztény, hogy ennek ellenére ezek nem találtak az egyházon belül, hogy mondjam, viábilis utakat, vagy viábilis projekteket, programokat. Továbbra is csak azt látom, hogy az egyházban nagyon sok tevékenység fut, de ezek az úgynevezett szervezett tevékenységek, amik a dokumentumok nélkül is működtek, tehát elkezdve a Misere Urban, a Vényát, vagy Kirchei Nót, vagy Brót Akció, vagy Fasten Akció, tehát rengeteg ilyen nagy világot átfedő nagy projektünk, nagy tevékenységünk van, de nem látom, hogy valami elmozdult volna ezen pápai rávigyelések mentén. Tehát én azt hiszem, hogy a geopolitikai hatását ezeknek a dokumentumoknak, vagy egyházi nyilatkozatoknak elég vissza kell nézni, és szomorúsággal használom, hogy az egyházon belül se történik, ugye, egy egészséges feldolgozás ezeknek a dokumentumoknak. Tehát a hatását ezeknek visszafogottan vezetem.
Szolgálati közleményként hadd mondjuk el itt azt, hogy ezek a dokumentumok magyar nyelven is elérhetőek, tehát bárki tanulmányozhatja ezeket, nem kell ehhez sem latinul, sem olaszul, sem angolul tudni, tehát magyar nyelven is elérhetőek. A Szentszék a mai multipoláris világrendben hogyan tudja pozícionálni magát, vagy hogyan pozícionálható itt semleges közvetítő, vagy egy normatív aktor, vagy inkább egy sajátos puha hatalom, vagy közismertebb szóval ez a soft power?
Hát ezt a fogalmat egyre inkább találjuk az interneten, és úgy érzem tényleg, hogy ez egy ház inkább egy ilyen neutrális vagy semleges képviseletet próbál eszközölni. Ugyan megpróbál az itt nagyon-nagyon sok térségben, tehát megpróbál, én látom azért, hogy ez központi vatikáni erőpólusokká váltak, hogy a diplomáciai közvetítés. Tehát a Szentszék egy ilyen diszkrét közvetítő szerepet próbál felvállalni. Gondoljuk Amerika Kubának, ugye, vagy a Latin-Amerika helyzeteknek a visszásága, de próbált ott is diplomáciai közvetíteni. Próbált úgy is felvédni, mint morális iránytű. És megpróbálja kihegyezni, hogy mi az, amit nem találunk jónak, vagy mi az, ami nem működik rendesen. Ugyanakkor látom azt is, hogy főleg az utóbbi években a Fratelli Tutti mentén például elindultak azok a piketelekvések, amikor megpróbáltak Ukrajna felé is közvetíteni ez a fehér zászló missziós program, hogy bátorság a kiengesztelésre, a békeszünetre, sőt a pápa közvetített a fogúcserén is, vagy elküldte ugye jó pápa Matteo Zuppit a közvetítésre. Megpróbálnak közel-keleten is a vallások közötti dialógus összpontosítva a gázai konfliktus, illetve kereshető vagy található minket folyamatba beleavatkozni. Diplomáciai törekvéseket látunk, ugye, amit kínai népköztársaság esetében is, ahol megpróbálnak megérkezni valamilyen szempontból. De visszatérek a kérdésemhez, hogy ezeknek mekkora egyébként a lekötése, hogy az egyházi világ lelkiismerete megpróbál kérdésekben véleményt formálni. És ezek részben azért valahol lecsapódnak, mert én látom azt, hogy például a 2018-as ENSZ csomagba 20 akciópontot egy beszélgetésben az adósság, az adósság elrendezés, a fegyverkezési kontroll, atomfegyverek beszkedésnél, ugye a pápa 20 akciópont, vagy a Vatikán 20 akciópontot jelentkezett ide, vagy megpróbál új kérdéseknél is feltárkozni, ugye, hogy a mesterséges intelligencia, vagy a biopolitikai és etikai kérdésekben, a reproduktív egészség esetében abortus fogamzás, váplás, vagy a LGBTQ konfliktus mezőben is próbál egy közvetítő szerepet vállalni, vagy a gender ideológia területén is. Tehát én úgy érzem, hogy az egyház részéről persze van egy nagy-nagy-nagy szándékoltság, hogy valahol ott legyenek, Balonban is ott voltak, ugye, vagy Perúban is, és megpróbál irányelveket szabni, hogy hol lehetne, vagy adni, mint gázai konfliktusba, és a tűzszünet mellett kardoskodik. Na most ez biztos, hogy én azt merem mondani, hogy ez kötelességünk nekünk, hogy ne hallgassunk, tehát ezt nem lehet csinálni. Ugyanakkor látok egy másik oldalú, tehát Közép-Kelet-Európa térségébe az egyház részéről ezt a félefajta próbálkozást szinte nem látom, tehát nagyon kevés véleményvilágítás van erről. Sőt, azt hiszem, hogy az egyházak valamelyest egy olyan viábilis útat választottak maguknak, ami az én szempontomból nagyon-nagyon veszélyes. Tehát szinte egy kiszolgáló eszközé válnak az államaparátusnak a kezébe, elköteleződnek bizonyos félefajta politikai mechanizmusok mellett, amiből persze valamilyen szempontból rendszer profitálást lehet eszközölni, de nem hiszem, hogy ez a mi küldetésünk, és nem látom az egyháznak a társadalmi, hogy mondjam, szótemelését, a migráció, a kivándorlás, az elmélytelenedés esetében, hanem bizonyos pontokban vagyunk csak erősek, mint a kisebbség politika, most gondolok, hogy a kisebbségben egy egyházi intézmény minden szerekre, és nem látom egész ide a társadalmi kérdeztetés, vagy igazságtalanságnak, vagy a lekontó mechanizmusnak a működtetésével. Tehát azért úgy, azt gondolom, hogy egyre differenciáltabban kell lássuk az egyháznak a világban való jelenlétét, mert ez kontinentálisan, vagy pedig lokálisan is nagyon-nagyon sokszínű, tehát egy multipoláris világban élünk, amit nem kell nagyba gondolnunk csak, hanem ez helyi szinteken is így van, és ezért azt gondolom, hogy a mostani szinodális út, amit ugye az egyházunkra egyre óta már görget, ez egy nagyszerű lehetőség volna arra, sőt tereket próbál biztosítani, hogy lokális téren az egyháznak az aktivitása vagy az aktivitása egyre erősebb legyen, és a lokális gondokat lokálisan próbáljuk megoldani. Hát egy pápai dokumentummal nem tudjuk ugyanazt a problémát megoldani Afrikába és Latin-Amerikában. Tehát ez egy különböző kontinentális, mondjam azt, hogy másságok, és éppen ezért jónak találom az általános irányelveket, és nekem az volt szép ezekben az enciklikákban, vagy pápai írásokban, hogy mindig úgy zárulnak ezek, hogy keressétek meg a kimutatókat. Ez az én problémám, hogy itt akadunk be, vagy itt akadunk el, hogy a helyi egyházaknak ez valahogy nem lesz a, mondjam azt, hogy az éves programjává, hogy valamit speciálisan említsünk, vagy valamit konkrétan tegyünk, de csak mondjuk, mert ezek a mondott igazak, ezek steril igazságok maradnak. Tehát hiába, hogy a legszebb igazságot próbáljuk propagálni, az evangélium kultúrájából akarunk élni, de ebből, ha nem lesz hétköznapiság, tehát Leopátos utolsó, vagy Martin IV. Igazságnak lenne befejezni, ez a hétköznapok hitévé, vagy a hétköznap eszközévé kell váljon, a béke nem az, hogy egyébként kétszer béke megmozdulás van, béke felvonulás van, mert attól nem fog a világunk megváltozni.
Tehát, ha jól értem, akkor a Szentszéknek megvannak a geopolitikai prioritásai, nyilván itt az egyes pápák között voltak, vannak különbségek. Ferenc pápa hangsúlyosan foglalkozott a globális dél problémáival, a migráció kérdésével, ezt az irányt látszik folytatni Leó pápa is, csak hogy ezek a geopolitikai prioritások, ezek nem szivárognak le a mindennapi életbe, az egyház mindennapjaiba.
Ez így van. Én ezt, hogy mondjam, tehát én nem kritikaként fogalmazom ezt meg, mert ez
egy megállapítás.
Én van egy helyzetjelentés, hogy úgy érzem, hogy az egyházi megnyilatkozások, és bármelyik jellegű, tehát én ezt le tudnám bontani egészen szinte az egyházi idehirdetés szintjére is, hogy egy eléggé nagy törés van a kimondott azért szó ereje és az úgynevezett performatív beszéd között, ami megvalósítaná a kimondott igazságot. Tehát itt azért én nagy szakadást látok, és ugyanakkor egy nagy esélyt is persze, mert én azt gondolom, hogyha valaki továbbra is belsőleg nem rezignált, tehát nem határolódott el az egyházi életformától, csak különböző rituális vagy esztétikai lekötésekben van jelen, hanem meggyőződése, hogy itt alapú életvitel, akkor egyértelmű az, hogy ez ennek tovább kell gyűrűznie. De egy példát hozok akkor, amikor látom a Szent Atyának az írását, ugye az emberi méltóságról, és az kiemel és kihangsúlyozza. Ez egy gyönyörű szép elv, viszont akkor, amikor ez nincsültelteni pontosítva elénk kerül, akkor nekem az kellene üzenne, hogy én az én munkacsoportommal konkrétan az emberi méltóságra. Tehát az alkalmazott, 18 alkalmazottan van. Odafigyelek intének rájuk. Én teljesen ráépítettem erre egy új személyzeti politikát. És én azt gondolom, hogy ez volna fontos, mert a Vatikánnak az esélyei, én gondolom azt, hogy vannak ezt a diplomáciai kapcsolatokon keresztül, és a nunciatúrákon keresztül, de én azt gondolom, hogy nem világformáló az erejük. Tehát igazából a világformáló erej az egyháznak akkor lenne tényleg érezhetővé, ha ez a lokális, a kis közösségben, ez a kívánni szerveződést tud helyre egyház nevíti. Ezek nálunk nem csak kimondott elvek, hanem betartott elvek lennének, ami mentén szólnál.
Tehát ilyen sikermérce akkor a vatikáni diplomáciában nincs, sokkal inkább egy hosszú távú erkölcsi befolyásként kell értelmezni a vatikáni diplomáciát?
Én így gondolom, hogy ez így van, igen.
A békediplomácia az mennyire kockázatos a Szentszéknél? Mármint olyan értelemben kérdezem, hogy a megvan annak a kockázata, hogy a Szentszék, vagy az egyház elveszíti a spirituális hitelességét, akkor, ha nagyon beleáll a geopolitikai folyamatokba, vagy ha túl erősen kapcsolódik a geopolitikai folyamatokhoz?
Én azt gondolom, hogy a diplomáciai elmozdulás az egyháznak azért nagyon-nagyon kifinomultak. Tehát a vatikáni diplomácia azért egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, lecsiszolt a diplomácia. Tehát az, hogy mi hangzik el ezeken a beszélgetéseken, sajnos nem tudjuk. Egy-két rövidben egyetés van, hogy Pietro Parolino, vagy most már az újabb, ugye, hol mit mondtak, vagy mit nyilatkoztak esetleg, hogy mi hangzik el a tárgyaló asztalnál, azt nem tudom én miért, nem látom annak a mélységét, tehát nem, ezeket nem közik ezeket a beszélgetéseket le. Gondolom viszont azért, hogy a vatikáni diplomáciai képzésben az embereknek azért megvan ez a beállítása, hogy azért ők mind lelki, spirituális, az emberi teremtettségnek ugye az alapvonalán haladnak a beszélgetéseik mentén. Persze, amit mondasz, hogy nagy probléma lehet, ugye, mert amikor megjelent a Vatikán küldöttje például a Davoszi gazdasági fórumon, az nagyon-nagyon sokan kritikát élték meg, mert hogy ott mit tárgyalnak le, és mit nem arról, csak kiszivárogtatott hírek vannak, és persze ilyenkor nagy a kérdés, hogy ott kellene nekünk lenni az ilyenen, vagy milyen formában, és persze ezt látni kell, hogy mi csak egy vagyunk az asztalnál, tehát a mikrofon nem az egyházi képviseletnek a kezébe adják, aki modellálja a beszélgetést utána, hanem mi is ott vagyunk, és megpróbáljuk a véleményünket, a meggyőződésünket képviselni, amit nagyon-nagyon fontosnak találok, sőt, én azt gondolom, hogy a vatikáni próbálkozások mellett pont ilyennek kellene lenni minden országban az egyháznak a hozzáállása. Mert én biztos vagyok benne, hogy már régen, mint egyházi vezetőség, szót kellett volna emelnünk a romániai nagyon súlyos demográfiai problémáknak a helyzet kérdéséről, a romániai iskolarendszereknek a kérdéséről, a felszegényedés kérdéséről, a korrupció kérdéséről, és valamiért ezeket nem merjük vállalni. Tehát itt, amit te megfogalmaztál, ez neked egy nagy probléma, mert ez egy belső törést jelent, hogy egyrészt mondjuk, de nem merjük kimondani.
Igen,
tehát
de amikor megszólal az egyház, akkor felmerül az a kérdés is, hogy hol húzódik a határa az egyháznak a profétai küldetése és a politikai beavatkozás között, mert igen, tudjuk azt, hogy a Szentszék az ENSZ-ben megfigyelői státusszal van jelen, a Davoszi fórumon a Vatikán küldöttje milyen minőségében volt ott, de hogy ettől még, és visszatérünk ahhoz a ponthoz, amikor arról beszélgettünk itt, hogy az egyháznak szabad-e belefolynia a világi ügyekbe, vagy nem szabad belefolynia, tehát hol van a határ, amikor azt mondom, hogy igen, profétai küldetés és politikai beavatkozás?
Én azt gondolom, hogy az egyháznak indirekte. Tehát most nem a hivatalos egyházi intézményről beszélek, hanem az egyháznak mind Isten népéről. Tehát Isten népének mindenféleképpen politikai hatalma van. Mert választópolgár, erkölcsi, morális, lelkiismeret, stb. Mindenféle kérdések mentén, nekünk társadalom formáló erőnk is, kötelezettségünk van. Tehát megpróbáljuk hogy ezt lefinomítani az ügyről, de van, az egyháznak van egy erős politikai küldetése a társadalom formáló. Ami hogy az egyházom soha nem akart, és ezt ügyelközel most problémaként látom, hogy bizonyos egyházi intézményrendszerek felzárkoznak egy vonulú párt mellé. És én azt gondolom, hogy nekünk, ami az alapvető álláspontunk, és ettől nem szabad eltérni, azt mi nem kell kitaláljuk. Az az evangéliumnak a küldetése. Tehát nekünk megvan az úgynevezett, a tartalom az a kezünkben van, nekünk ahhoz a forgatókönyvet kell megírni, és módszereket találni, hogy az különböző fórumokon hogyan lehet képviselni. És ez kötelességünk nekünk, ez a képviselet. Tehát én nem látom ezt a nagyon-nagyon erős szétválást, és én abba a hídben vagyok, hogy Európának ezt a fajta politikai szétválasztottságát, ami egyébként más kontinenseken nem így van, az egyházak eléggé erős politikai aktőrként is jelen vannak, amit lehet részben jónak, részben rossznak látni. Nekünk sajnos, hogy rossz a tapasztalatunk az erdélyi világban, ugye kezdve a kommunizmusnak a sajátosságáról, vagy a békepapi mozgalomról, amit belemásztak, hogy az egész kommunista rendszerrel a sajátjukká tették, vagy sok más faktornak, amit én nem akarok ennyire belemenni ebbe a kérdésbe, bennünket visszásangokat szült, és inkább elhúzódunk ettől az egész történetsortól, holott én azt gondolom, hogy a társadalmi igazságtalanságok, vagy bármit, amit egy szóval összefoglalni a szegények és a kicsik, a Jézusnak az alap magatartása, ezeknek a felvállalása, és nem csupán verbális felvállalása, az is, de a tetleges felvállalása, ez nekünk, hogy mondjam, az egyháznak az egyik fő feladata, az úgynevezett idézőjelben rakom most az érzékeny kérdések, vagy mondják, ügyvédjének lenni. Tehát nekünk ez Krisztusi küldetésünk. És én azt hiszem, hogy a politikai diszkurzusok, vagy bármilyen féle fajta megindulás az egyháznak, az az evangélium kultúrájába gyökerező magatartásforma, aminek meg kell találni, ugye a szócsatornájait meg kell találni, a magatartás formájait, és én ezt mondom, kétségkúnak látom, egyrészt ez a küldetésünk, az ige hirdetés, tehát meghirdetni az igazságot és kitartani hirdette az igazságosság kérdés az ember méltósága, tehát egy nagyon szép elvillág, ami feltérképeződik előttünk, ugyanakkor pedig is ezt pont ennyire fontosnak tartom, mert a kereszténység nem egy hitrendszert propagáló közösség, nem csak az, hanem a kereszténység az praxis, az gyakorlat. Tehát a kereszténységet nem lehet így hitrendszert nézni csak, hanem a kereszténység az egy gyakorló hit közösség. Ez azt jelenti, hogyha igazságtalanságból beszélek, akkor tegyek, hogy nem legyen igazságtalanság körülöttem, vagy ott, ahol nekem erre társadalmi megnyilvánulási lehetőségem van.
Zárásként, ugye azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy a kereszténység legfontosabb ünnepe kapcsán a békéről beszélgetünk, és zárjuk egy békéhez kapcsolódó kérdéssel. Lehetséges politikai eszközökkel, vagy pusztán politikai eszközökkel tartós békét építeni, vagy a Szentszéknek a példája egyértelműen azt mutatja, hogy tetszik, nem tetszik, de a spirituális dimenzió nélkül az a béke, ami csak politikai eszközökkel épül ki, az mindig korlátozott marad.
Mert én erről meg vagyok győződve, hogy így van. Tehát én, ha visszanézek a 20. századi reménység filozófiákra, vagy reménység teológiákra, vagy dokumentumot is felsorolhatnám melléje, én azt gondolom, hogy egy globális, hogy mondjam, kiengesztelődés, egy globális megtérés szükségeltetik, mert én azt hiszem, hogy a béke, hogy a Leónak az utolsó beszéde is erről szól, az isteni optikának az elsajátítása. Mondjuk egy istentelen világban, vagy részben istentelen világban, hogy ez nagyon nehéz, de legalább ezeket az alapelveket figyelembe kell venni, mert én azt hiszem, hogy a nagy problémája mai világnak az, hogy lassan nincs egy olyan érték halmaz, amit mindenki elfogadna. Tehát nincs egy érték norma rendszerünk, hanem hogyha értékekről beszélünk, és azt mondjuk, hogy a béke az érték, ezt a békét mindenki másképpen fogalmazza meg magának. És azt hiszem, hogy éppen ezért az egyháznak ez a kiemelt, hangsúlyozott, sajnos, hogy kevesek által meghallott üzenete vagy felhívása, hogy béke a szívedbe, és utána globális béke. Tehát ez a kettő egybefügg, én azt gondolom, hogy ez egy belső, hogy az emberi nagy családjának a megtérésre való felhívása. És a kereszténynek egyértelmű, hogy Isten optikájával, Isten szemével én keresztül akarom látni a világot, ott van az életünk, ahhoz a Jézusnak a tanítása és a magatartása, tehát biztos az, hogy spirituális, vagy lelki, vagy mondjuk az, hogy tágabb, szóval belső megtérés nélkül bármilyen más eszközzel tartós békét nem lehet elérni.
Zárjunk ezzel, Liviu Zsitianu, zürichi plébános. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.